Kedves gyülekezet, keresztelésre készülve, állva énekeljük a 329. dicséretünk második versét. A 329. dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy ezen az Isten tiszteleten részesül a keresztség sákramentumában gyülekezetünk két kislánya, Patakfalvi Angelika és Ördög Dorka. Kedves család, kedves szülők, keresztszülők, kedves gyülekezet, hallgassátok meg, hogy mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség szentségét. Mielőtt átment a feltámadott Úr az ő mennyei dicsőségébe, a következő szavakkal küldte tanítványait a keresztség szentségének kiszolgáltatására és a népek tanítására. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család! Szívetek megerősítésére olvasom Isten igéjét Mózes második könyvéből, a 12. rész 13. verséből, majd pedig a zsidókhoz írt levél 13. részéből a 20. és 21. verset a következőképpen. És a vér jelül lesz nektek a házakon, amelyben ti lesztek, és meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Egyiptom földjét. Majd pedig az új szövetség ige szakasz. A békesség Istene pedig, aki kihozta halálból a juhok nagy pásztorát, az örök szövetség vére által, ami Urunkat, Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván bennetek, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, kinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Isten az ő igéjében nagyon gazdagon beszél arról, hogy a szövetség kötése által mit tett értetek és gyermekeitekért. Azt mondja az ő igéjében, hogy őt az örök szövetsége indította arra, hogy az embert megmentse. A szövetség vére által szabadított meg benneteket. Az Atya odaadta az ő fiát, Jézus Krisztust, hogy általa megbékeltesse a ti életeteket ővele. Ha ez a szövetség nem létezett volna, a megváltás szövetsége, akkor ma nem keresztelhetnénk, akkor egyikünk sem lehetne itt, mert akkor mindannyian elvesztünk volna. De úgy döntött, hogy megszabadít bennünket, mert a szeretete, amely a lényének legmélyéről fakadt, erre indította őt. Ma már mi sokkal többet tudunk erről a szövetségről, mint amit Mózes idejében, az egyiptomi kivonulás idejében a zsidó nép ismerhetett belőle. Tudjuk azt, hogy milyen drága volt ez a vér, Jézus Krisztus vére, amely azért adatott, hogy bennünket megmosson és örök életünk lehessen. Az Ószövetségben a kivonulás előtt éjszakán a szülők megkenték a lakásuk, hajlékuk, ajtófélfáit vérrel, a páskabárány vérével, és amikor leszállt a zöldöklő angyal, akkor csak azok a hajlékok menekültek meg ott az első szülöttek, ahol ott csorgott ez a vörös vér. Ezzel előremutatott az Úr, előremutatott. Itt is áldozatra volt szükség, de ez az áldozat csupán emlékeztette őt arra, hogy el kell küldenie a megváltót, az Úr Jézust, aki aztán tényleg el tud törölni minden bűnt. Egy jel volt elhelyezve ezeken a hajlékokon. Egy jel, ami az életet jelentette az ott lévőknek, ami a megmenekülést jelentette. Ugyanúgy ma is egy jelet fog Isten elhelyezni a ti kisgyermekeiteken, egy olyan jelet, amely szintén az életet jelenti. Ezt nem vérrel fogja megrajzolni az Úr, hanem a vízzel ábrázolja ki azt, de ugyanúgy a megmosatásra vonatkozik. Azért lesz ez, hogy emlékeztessen benneteket, és megmutassa, hogyan siet a ti kisgyermekeitek elé is az ő szeretetével. Kiábrázolja az ő ígéretét. Akik az ő szövetségébe tartoznak, akik a szövetség jelét viselik, és szívükben aszerint élnek, azok megmenekülnek, akárcsak ott az egyiptomi éjjelen. De azt is el kell mondanunk, hogy ha ti nem lennétek hívők, akkor ma nem keresztelhetnénk. Azért, mert ehhez az alkalomhoz egy hatalmas küldetés is járul, kedves szülők, keresztszülők. Az a küldetés, hogy ahogyan ott, Egyiptomban a zsidóknak feladatul szabatott ki, hogy mondják el minden nap időről időre az ő kicsinyeiknek, hogy Isten hogy szabadította meg őket, nektek is el kell mondanotok gyermekeiteknek. Mindenféle csatornán keresztül, szavakkal, életeteken keresztül azt, hogy Jézus, a juhok nagy pásztora, mit tett értük a szövetség vére által. Ezt csak akkor tudjátok megtenni, hogyha ti is szeretitek ezt a pásztort, hogyha ti is ragaszkodtok hozzá, és ti is megismertétek az ő kegyelmét és szeretetét. Ha ez nem történik meg, akkor a fogadalom is hiába való, amit mindjárt megtesztek az Úr előtt. De ti, mivel a szövetség gyermekei vagytok, utódotoknak is elmondhatjátok ezt, mert a gyermekek a szüleik hitében szenteltetnek meg az Úr által, mondom nem én, hanem szintén az apostol. A juhok pásztora Jézus örök szövetségre hívott benneteket, előre elkészített mindent, ismer benneteket, és azt mondja az ő igéjében, hogyha az ő szeretete és kegyelme a szívetekben van, akkor ő neki van hatalma arra, hogy készségessé tegyen benneteket minden jóra, hogy az ő akaratát cselekedjétek, és azt munkálja bennetek, ami kedves előtte. Ma épp arra gondolunk, hogy életetekkel Jézust ábrázoljátok ki számukra. Adja ő, hogy ez az elétek siető Isten minden nap meglátszódjék az életetekben, minden nap hiteles módon tudjatok nekik, a kicsi szívüknek beszélni az ő szeretetéről, kegyelméről, és arról, hogy ő mit végzett el, értük is a keresztfán. Bízunk Istenben, és kérve kérjük őt, hogy ehhez a mai szentséghez, az ő szent lelkének munkája által majd hit is párosuljon. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kérlek benneteket, hogy fáradjatok ide az Úr asztalához. A gyülekezet pedig állva legyen tanúja a szertartásunk további részének. Megvalva hitünket, mondjuk el mindnyájan, fennhangon minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban,
ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Szálla alá poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan lészen eljövendő időket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kérlek benneteket, hogy Isten és a gyülekezet színe előtt tegyetek fogadalmat, és a szándékotokat nyilvánítsátok ki az Úr előtt. Kérdezlek benneteket, akarjátok-e, hogy ezek a kisgyermekek az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Isten áldja meg elhatározásotokat. Ígéritek-e, hogy ezeket a kisdedeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenben bízó, hitükről önmaguk önként vallástevő tagjai lehessenek a gyülekezetnek, amikor a konfirmáció alkalmával ezt megerősítik. Isten áldja meg a ti ígéreteteket, hogy azt be is tudjátok tartani. Gyertek, testvéreim, imádkozzunk ezért. Köszönjük neked, mennyei Úr Jézus Krisztus, azt, hogy a te kegyelmed átível a te gyermekeid nemzedékein. Köszönjük azt, hogy veled mindig találkozhatunk igaz hit által. Köszönjük, hogy te mindig hívsz bennünket, és áldunk téged azért az ismeretért, és azért a bizonyságért, amit szent lelked által a szívünkbe helyeztél, amit megoszthatunk ezekkel a kisgyermekekkel is, ahogyan értelmük nyiladoztatik általad, nekik is elmondhatjuk, hogy mennyire szereted őket. Köszönjük azt, hogy a te véred kiontatott értünk a keresztfán. A szövetség vére az, amely bennünket befedez, és amely miatt van bűnbocsánat az életünkben, ami miatt békességben lehetünk veled, és ami miatt a mennyek országában is helyet készítettél nekünk. Kérünk ezért a két családért, áld meg őket hű kitartással, bölcsességgel, hogy a fogadalmakat, ígéreteket, amelyeket ma tettek az életükben veled, a te erőddel megtarthassák. Add meg, kérünk, hogy úgy tudjuk ebben a gyülekezetben is nevelni és támogatni ezeket a gyermekeket, hogy nevedre áldás és dicsőség szálljon. Köszönjük azt, hogy meghallgatsz bennünket, áldunk a te kegyelmedért és a te ragaszkodásodért. Amen. Angelika, keresztelek téged az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Dorka, keresztelek téged az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Kicsin gyermekek, a mindenható Isten cselekedje, hogy növekedjetek testben és lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy néktek adattak az ígéretek és a ti gyermekeiteknek, és valakiket csak elhív az Úr, a mi Istenünk. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjének hirdetésére készülve énekeljük a 377-es számú dicséretünk első versét, közben a közöttünk lévő kisgyermekek kifáradhatnak a számukra elkészített istentiszteleti helyekre. A 377-es számú dicséretünket énekeljük első versével, amely így kezdődik: Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket.
Szeretett testvéreim, mielőtt imádságban áldást kérünk a mai igehirdetésre, Isten tiszteletünk további részére, hallgassátok meg, hogy miképp tanít bennünket az Úr az ő igéjében, amint az megírva található Pál apostolnak a Tesszalonikai gyülekezethez írt első levelében, az 5. rész, 5. versétől a 11. terjedő ige szakaszban. Isten igéjét helyet foglalva hallgassuk meg. Tehát az Úr az első tesszalonikai levélből, az 5. fejezet 5. versétől így szólít meg bennünket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösség reménységébe. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alusszunk, együtt éljünk ő vele. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is. Az Úr áldja meg az ő igéjét, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megtartó is lehessünk. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, azt, hogy pajzsra emeltél bennünket. Nem vagyunk többek azoknál, akik a világban körülvesznek bennünket, csupán többet tudunk. Ismerjük a megváltás ajándékát, ismerünk téged, és te megvilágosítod igéd világossága által a mi értelmünket. Bocsásd meg, hogy mi meg annyiszor úgy járunk, mint akik éjjelben botorkálnak. Sokszor nem vagyunk büszkék a szavainkra, cselekedeteinkre, és hányszor kell orcánkat pirítanod azért, mert csupán a nevünk keresztjén, de szívünkkel, forgolódásunkkal azt meghazudtoljuk. Köszönjük, hogy te bűnbocsátó Isten vagy, akinek irgalma nap mint nap megújul rajtunk. Köszönjük azt, hogy hozzád mindig mehetünk a bocsánatkéréssel, a bűnbánattal, magunkat porigvaló alázással. Kérünk, Úr Jézus, ma is így áld meg bennünket, mint szegényeket, akik koldusokként jelentünk meg nálad, hogy magunkat megüresítve veled a te szent igéddel töltekezhessünk be. Neked erre van hatalmad, meg tudod cselekedni, és meg is akarod. Kérünk a te keresztedért, így légy ma közöttünk. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Istennek azt a szent igéjét, melynek alapján az ő lelkének segítségét kérve, és azt várva az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, megírva találhatjuk Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levelében,
a 12. fejezet első két versében Istennek írott igéjét és annak hirdetett formáját helyet foglalva figyelmes szívvel hallgassuk. Tehát Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből olvasom a 12. rész első két verséből a következőképpen. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda a testeteket élő és szent áldozatul, mely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Római levelet nagyon sokan olvastuk már, sokan többször is. Emlékszünk rá, és tudjuk, hogy római levél első részében, kétharmad részében, az első 11 fejezetben Pál apostol nagyon komoly teológiai súlyponttal magyarázza el azt, hogy kik vagyunk az Úr előtt. Részletesen ecseteli azt, hogy Isten az ő könyörületétől indítatva mit tett annak érdekében, hogy mi békességbe kerülhessünk vele. Mondhatnánk úgy is csúnya szóval, hogy ez az elméleti része ennek a levélnek. Elmondja azt, hogy Isten szeretett, elmondja azt, hogy a bűnbe esett világon az ő atyai szíve hogyan indult meg, elmondja pontról pontra azt, hogy egy lelkileg halott bűnös embert ő hogy támaszt fel az életre, beszél arról, hogy milyen a keresztjének jövője, kifejti azt is, hogy Izraelnek, választott népnek milyen a viszonya Istenhez, és még sorolhatnánk, emlékszünk ezekre. Az a két igevers, amit ma felolvastam, azonban egy nagyon erőteljes váltás Pál apostolnak ebben a levelében, mert nagyon gyakorlati, amit mond. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy elméleti, mert ilyen szavakat hallottunk, hogy áldozat, értelem megújulása, ítélet, megítélés, tökéletes, de nagyon is gyakorlati az, amit kér Pál apostol. Kérve kérlel bennünket arra, hogyha hívőknek tartjuk magunkat, a kegyelmére igent mondtunk ő általa, akkor szánjuk oda magunkat neki. Adjuk oda magunkat neki. Azt olvastuk itt, hogy szánjuk oda a testünket, de ez a test a megváltott testet jelenti, az újonnan szőtt embert. Adjuk oda egész valunkat Istennek. Olyan, mintha Pál azt mondaná, nagyon sok mindent tudtok már Istenről, másoknak is beszéltek róla, eljártok az Isten tiszteletre, együtt imádkoztok, a Bibliában is járatosak vagytok, de a puding próbája az evés, mutatkozzék meg ez azon is, hogy hogyan éltek. Ha tényleg keresztjének vagytok, tényleg ez a nevetek, és megerősödtetek már benne, akkor akaratotokkal, értelmetekkel, minden erőtökkel adjátok oda magatokat áldozatul Istennek, hogy ő használjon benneteket. Mi ezzel az odaszánással nagyon sokszor hadilábon állunk, olyan ebben nagyon sok hívő embernek az élete, mint a hullámvasút. Vannak olyan periódusok, amikor úgy érezzük, hogy használ bennünket Isten, amikor lelkesedéssel olvassuk az ő igéjét, és van, amikor pedig csak úgy fanyalogva nyitjuk ki a Bibliát, mélyen vagyunk, eltávolodtunk tőle, és nem, hogy nem vagyunk kíváncsiak arra, amit ő mondani akar nekünk, hanem használni sem tud, mert magunkban forgunk, az egónk körül. Nem fontos az, hogy mit kér tőlünk, elhagyjuk az őrállói tisztünket, akár a gyülekezetben, akár a családban, és tényleg, ahogyan ma többször már mondtuk, csak egy címke rajtunk az, hogy Krisztusai vagyunk. Nem azért van ez, mert Isten elhagyott bennünket, hanem mi miattunk van ez. A mi szívünk még hívőként is meg tud szürkülni, meg tud gonoszulni, és tud olyat gondolni, amiután visszatalálunk Istenhez, ő általa szégyennel emlegetünk. Azt mondja Pál apostol, ne legyünk olyanok, mint akik csak vasárnapról vasárnapra beülünk a templom székeibe, aztán ott hallgatjuk az igét, bizonyos részei megérintenek, más részeknél meg, mint hogyha valami rekeszték lenne ott az elménkben, hanem szívjuk be azt, amit ő elkészített nekünk. Tegyük olyanná a mi értelmünket, amely megújult értelem, és azt aztán mások felé is árasszuk. Hogyha nem cselekedjük meg azt, amit Isten kért tőlünk, és nem úgy élünk, ahogyan ő megváltott bennünket, akkor nem logikus az Isten tisztelet, amit az egész életünkkel mutatunk be. Azt mondja ez az ige, hogy károliasan fordítva, okos Isten tiszteletként szánjuk oda magunkat. Úgy is mondhatnánk, hogy értelmes Isten tiszteletként. Az egész életünk legyen, az eredetiben így olvassuk, egy logikus Isten tisztelet. Pál apostol idejében azt jelentette a logikus szó, hogy következetes és rendszeres. Következetes és rendszeres. Hiszen, hogyha tudjátok, hogy kicsoda Isten, mit tett értetek, mennyire fontos volt nektek, akkor ennek nem az a leglogikusabb következménye, hogy oda is szánjátok magatokat neki, mondja itt nekünk Pál apostol. Ez az értelemszerű, ez a következetes igazság, hogyha nem így történik, akkor az logikátlan, akkor az nem értelmes Isten tisztelet, akkor az egy képmutatás. Ő ismer engem, tudja azt, hogy mi a legjobb nekem, megmentett engem a keresztfán bemutatott áldozatával, akkor nem az a logikus tény, hogy hálából odaszánom magamat neki. És ennek az odaszánásnak jelei is vannak. Mert az, hogy valaki azt mondja magáról, hogy keresztjén ennek vagy annak a gyülekezetnek a tagja, az egy dolog. Ezt sokan mondhatják. Sokan lehetnek egyháztagok. Sokan lehetnek a látható egyháznak a részei, mint akik részt vesznek fizikailag a gyülekezet életében. De annak vannak egyértelmű jelei, hogy valaki okos Isten tiszteletként odaszánt el magát az Úrnak. Azt mondja Jézus, hogy gyümölcséről ismerszik meg a fa. Hogyha valaki őt szereti, hogyha valakinek ő a legfontosabb az élete forrása, akkor olyan nincs, hogy annak nincsenek gyakorlati következményei. Az nem lehetséges, hogy ő arról aztán nem tesz bizonyságot. Mint a samáriai asszony, aki miután találkozott Jézussal, hazaszaladván a Sikár nevű falujába mindenkinek elmondta, hogy találkoztam vele. Lássátok ti is, aki szereti Jézust, abból ez a szeretet túlárad. Nem oltja meg, nem zárja magába, hanem adja tovább, mert Isten szeretete ilyen. De mi sokszor válunk önzőkké. Máshol azt mondja Jakab, mutasd meg nékem a te hitedet, a te cselekedeteidből, és én meg fogom neked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. Mit látnak rólunk az emberek, testvéreim? Vannak olyan közösségi internetes oldalak, nem is egy, ahova, hogyha az ember regisztrál, akkor ott kap egy fiókot. Oda a jelszavával nap mint nap beléphet, ma ez az őrület megy, nem csak a fiatalság körébe. Sokszor megnyitom, akár hívő embereknek is csak úgy a fiókját, és hát elképedve látom, hogy olyan fényképek vannak ott, amiket nem is gondoltam volna róla. Az egy dolog, hogy a legelőnyösebbeket tesszük föl magunkról, néha meg sem ismerem csak a név alapján, aki ott van, de mit mutatunk magunkról az embereknek? Milyen mottót adunk meg ezeken az oldalakon, amit, hogyha valaki elolvas, azonnal tudja, hogy nekünk mi a legfontosabb. Mi az életünkben a vezérlő elv? Ez egy profil, ott is így hívják. A keresztény életünknek is van egy profilja, a gyülekezetünknek is van egy profilja. Amikor látnak bennünket, akkor milyen a profilunk? Milyen profilunk van itt az újszegedi gyülekezetben? Amikor eszébe jut a másiknak a nevünk, akkor gondolkozzunk el rajta, mi jut rólunk eszébe. Vagy ahogyan a munkahelyünkön forgolódunk. Milyen benyomásokat hagytunk magunk után? Hogyan vesszük fel a telefont? Hogyan szólunk bele? Mosolygunk-e a másikra? Hogyan döntünk? Milyenek a válaszaink, a reakcióink? Megmutatkozik mindebben Krisztus jó illata, az ő ismerete, az iránta érzett szeretet? Mit mondunk, hogyha kérnek bennünket, vagy hogyan válaszolunk, mennyire gyorsan az e-mailjeinkre, mennyire fontos a másik, milyen a munkánk minősége? Hogyan bocsátunk meg annak, aki bennünket megbántott? Képviseljük Istent. Van egy keresztjén hívő profilunk. Egy okos Isten tisztelet az, hogyha azt, amit hiszünk, logikus módon megnyilvánul a mindennapjainkban. Hogyha Jézust tudjuk hordozni, hogyha nem csak az ige által megszólalva tudják rólunk, hogy keresztjének vagyunk, hanem már sok minden más előre árulkodik erről. Amikor erre az ige hirdetésre készültem, akkor találkoztam egy történettel, ami nagyon sokat üzent nekem, és rengeteget segített abban, hogy megértsem azt, mit jelent az okos, logikus istentisztelet, amikor következetesen Jézust akarjuk hordozni, és az életünkkel szeretnénk őt megdicsőíteni az ő kegyelme által. Egyszer egy lelkész, ha jól tudom, presbiter János megkérdezett egy rabbit, hogy szerinte mi a keresztényeknél az okos istentisztelet. És a rabbi ahelyett, hogy valamilyen nyilatkozatot tett volna, egy történetbe kezdett. Azt mondta, hogy képzeljen el, tiszteletes úr, egy irodaházat. Egy irodaházat, amelyikben nagyon sok ember dolgozik. A legfős emeleten foglal helyet a főnök, a cég tiszteletbeli elnöke, akit mindenki szeret, és akihez mindenki ragaszkodik, akiben megbíznak. És valahol ott attól függ, hogy merre viszi a dolga valamelyik szinten, ott sertepertél az ő lánya, a főnök lánya. De mi lenne, hogyha ez a lány úgy viselkedne, hogy amikor bemegy reggel, mert ő is a cég alkalmazottja, az apja lánya, akkor a biztonsági őrt kiküldené, hogy vegyen neki valamilyen reggelit, mert ő elfelejtett magának venni, mert későn kelt fel. Mit szólna a biztonsági őr hozzá? Elgondolkozna azon, hogy hát meg kell szegni a munkaköri leírásomat, szabálytalanságot kell elkövetnem, ott kell hagynom a posztot, amire ügyelek, de hát a főnök lányakért megteszem. Aztán ez a lánya, hogy tovább megy a folyósókon, találkozik egy titkárnővel, akinek nagyon sok papír van a kezében, és szalad, mert sietős a dolga, és azt mondja, tedd le azokat a dolgokat, menj el a szobámba, és porszívózd ki. De hát apád azt mondta, hogy délutánra, a beszámolóra mindennek rendben kell lennie. Erre a lány azt mondja, nem az számít, amit ő mond, hanem azt, amit én mondok. Hagyd, és a szobámat takarítsd. Aztán egy idő után elképzelhetjük, hogy mi történik. Egyre többen megkérdőjelezik a bizalmukat a főnökben. Hát a lánya, hogyha ilyeneket tesz, akkor milyen lehet az apa, akinek ő a követségében jár? Aki a lányt hallgatja, az ő gyermekét, az nem az apjára következtet? Dehogy nem. Hogyha a lány valamit mond, olyat, ami rossz, ami felforgatja a cég életét, nem mindenki azt fogja gondolni, hogy itt valami történt. Innen el kell menni, mert itt minden a feje tetejére állt. Egyre jobban irritál, ahogy viselkedik, és milyen lehet ez az ember, akiről csak úgy tudunk, hogy ott fent van. Nem az apja nevében beszél a gyermek, dehogy nem. Amikor valakinek Istenről beszélsz, akkor őt képviseled. De hogyha következetlenek vagyunk, hogyha nem Jézusban fürdetjük meg az indulatainkat, az érzelmeinket, a reakcióinkat, azt, hogy emberekkel hogyan bánunk, akkor mit fognak látni rólunk azok, akik csak általunk találkozhatnak Istennel? Azt fogják gondolni, hogy ez a kereszténység visszás, és ezek az emberek nagyon sok mindent tesznek, ami nekem nem tetszik. Hát még a világban is nagyobb erkölcs uralkodik, de lehetne másképp is. Képzeljük el azt, hogy a biztonsági őrt ez a lány kérdezi meg, hogy evette már valamit reggelire, kiszalad és hoz neki süteményt. Milyen nagy bizonyságtétel lenne ez az ő szívében? Mondaná nem semmi, hogy milyen nőnek nevelte ezt a főnök. Mondhatta volna azt a titkárnőnek, akivel szaladtak ott a folyósón, várj, hova sietsz, vigyük együtt, hamarabb odaérsz. Mosolyogtak volna egymásra, és még egy tiszteletbeli pecsét került volna oda az ő bizonyságtételére. Pedig nem említi meg az apja nevét, nem beszél róla. Ez szükségtelen. Itt is tudja mindenki, hogy ő az ő lánya, és egyre inkább fényesül és dicsőítődik az ő édesapjának neve. Nem látták az apját, nem találkoztak vele, nem is ismerik, de a lányt ismerik, és gondolják, hogy ha az ő szíve ilyen, akkor ő is ilyen. Okos Isten tisztelet. amikor odaszánjuk magunkat Istennek, érzelmeinket, akaratunkat, indulatunkat, mindenünket, és hagyjuk, hogy ő használjon bennünket. Érzékenyen figyelünk a feladatokra, amiket kér tőlünk, és azokat végrehajtjuk. Mondhatnám, ez csak akkor sikerül, hogyha megfürödtünk az ő jóságában és szeretetében. Ezt, amit itt Pál apostol kér, hívő emberektől kéri. Azok az emberek, akik nem ismerik Jézus Krisztust, nem tudnak okos Isten tiszteletet bemutatni. És számomra sokszor ez az egyik legnagyobb lelkigondozói támpont a gyülekezetben. Azoknak az embereknek másról kell beszélni, az alapokról, a megváltásról és a kegyelemről. De azok, akik már a nappalban járnak, mint ahogy a lekcióban is olvastuk a Tesszalonikai levélből, akik a világosságban járnak, akiknek a szívében Isten már világosságot gyújtott az ő igéje által, azokon miért nem látszik meg az, hogy ők odaszánták magukat az Úrnak? Amikor megbocsát valaki, hogy tud úgy megbocsátani, hogy közben ne jutna eszébe, hogy Krisztus is megbocsátott neki? Ki tud úgy adni a másiknak, vagy segíteni neki, hogy ne gondolna bele, hogy mit van, mit ne kaptál volna? Ki tudna úgy a bajba jutotthoz aláhajolni, hogy ne nyilalna belé, hogy már őt is mindenféle rúdsága és lelki tisztátalansága ellenére hányszor megszabadította az ő ura? Igazából minden jó cselekedet elindítója Isten. Istennek a jósága ösztönöz bennünket arra, hogy okos tiszteletként odaszánjuk magunkat neki. Ő előbb szeretett bennünket. Ő képessé tesz bennünket arra, hogy úgy járjunk, ahogy tőlünk megkívánja. Ez az igazi Isten tisztelet. Amikor ide is azért jövök, mert nagyon, de nagyon kíváncsi vagyok arra, amit ő mondani akar nekem. Mert Uram, te előbb hívtál engem. Abban a kárpátaljai gyülekezetben, amelyikben Isten kegyelméből tavasszal szolgálhattam egy hetet, egy evangelizációs héten, egy nagyon tanulságos beszélgetésben lehetett részem. Egy bizonyságtételt hallhattam meg egy asszony szájából. Gyermekmunkásként szolgált a gyülekezetben. Sok csoportja volt, ő fogta át az egészet, ismerte a szülőket is. A férjének nagyon jó segítőtársa volt abban, hogy ott ezzel a lelki munkával is evangelizáljanak, hitet erősítsenek. És megkérdeztük tőle azt, hogy őt mi indította arra, hogy így szolgáljon, és elmesélte a történetét. Azt mondta, hogy ő egy hitetlen családban nőtt föl, és már az is csoda, hogy ő megtérhetett. Egy lelkipásztor igehirdetésére pici kislányként fogadta el az evangéliumot, benne az őt szerető Úr Jézus Krisztust. Igent mondott Jézusra, és ez ő általa is meg volt pecsételve. Elhívta őt, és aztán már őt vitte magával a lelkész, hogy bizonyságot tegyen erről a döntéséről, erről az elébe siető Istenről. Azután telt múlt az idő, kicsiként, gyermekként, majd tinédzserként egyedül járt az Isten tiszteletekre, oszlopos tagja lett annak a gyülekezetnek, és amikor felnőtt, és az Úr úgy hozta, hogy lelkész feleség lett, akkor úgy döntött, hogy egész állásban, teljes munkaidőben fogja ezt csinálni. Megkérdeztük, miért, és azt mondta, azért, mert szeretnék valamit visszaadni abból, amit Isten nekem adott azokon az embereken keresztül. Szeretném megköszönni neki így magamat odaszánva azt, hogy ő engem megkeresett, hogy én is minél több gyermeket megtalálhassak az ő meghosszabbított kardjaként. Szeretne valamit visszaadni Istennek abból, amit kapott. Nyilván még töredékét sem tudja, de hála van a szívében. Ez a legkevesebb okos Isten tisztelet. Nem ez a logikus Isten tisztelet. Isten meggazdagított téged, és te ezt tovább akarod adni másoknak is. De a mai igénk, testvéreim, beszél még egy nagyon fontos felhívásról. Arról, hogy ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző, ami tökéletes. Hűha, mondhatná valaki, most már tényleg bajban vagyunk. Szánjuk oda az egész valónkat, jó, hát még csak önmagamról van szó, de hogy ítéljünk meg másokat is. Szakadjunk ki a világból, menjünk ki közülük, az már nagyon nehéz. Mert 10 keresztény emberből tapasztalataim szerint legalább 8 azt fogja mondani, és így hárít, én nem ítélek meg semmit és senkit. Nem szeretünk ítélni. Nem szeretjük kimondani valamiről azt, hogy az rossz, és sokszor így az sem, hogy az jó. És ez sokszor a mi betegségünk, testvéreim. Az egész egyházunkban, benne a gyülekezetekben nem tudunk átkozni, és aki nem tud átkozni, az áldani sem tud igazából. Ami Isten szíve szerint valakire nem tudja rámondani azt, hogy az rossz, hogyha az Úr előtt utálatos, az nem fog tudni áldott szolgálatot sem elvégezni, mert nem tud úgy gondolkozni, mint Isten. Azt mondja az Úr, ne igazodjatok a világhoz. Nem azt jelenti, hogy ne menjünk ki az utcára, ne járjunk be holnaptól kezdve hétfőn reggel dolgozni, hanem azt mondja itt az Úr, hogy ne a világ gondolkozása szabja meg a mi életünket. A világ itt az Isten nélküliséget jelenti. Azt az életteret, azt a közöget, ahol lábbal tiporják az ő szeretetét, ahol kiröhögik a keresztet, és ahol minden fontosabb, mint ő maga. Ahol huszadrangú a teremtő, és helyette a teremtményeket imádják. Ne ehhez a közeghez igazodjatok, ne ők hassanak rátok, ne innen vegyétek a példákat, ne métejezze meg szépen csendben a szíveteket, ne szürkítsen meg benneteket, ne igazodjatok a világhoz. Beszélgettem hívő fiatalokkal, akik arról tettek tanúságot, hogy miután megtértek, azután megváltozott még az is, ahogyan ők a szabad idejüket töltik. Nem járnak már el bulizni a többivel, mert jó-jó, a barátok azok régen barátok voltak, de egyre kevesebb a közös téma. És valahogy a hívő ember nem érzi jól magát olyan helyen, ahol a szabad idejét tölthetni, ahol olyanok vannak, akiknek Isten nem fontos. Inkább missziós területként néz rá ezekre a helyekre. Nagy tragédia az, amikor fiatalokon látom, hogy Isten nyitogatja a szívüket, és meg is tennék az első lépéseket, de a világ mindig visszahúzza őket, és rendszerint a rossz közösség. Rendszerint a rossz közösség, mert ahogy a mondás is tartja, aki korpa közé keveredik, megeszik a disztók. Hol érzed jól magad? A hívők között, vagy a nem hívők között? Hol jó lenni? Ott, ahol mások is Istent dicsőítik, vagy pedig ott érzed még mindig jól magadat, ahol Istent csak híréből, vagy a káromkodásokból emlegetik. A világhoz szabni magunkat. Annál a keresztény embernél, aki nem keresi a hívőkkel a társaságot, ugyanazokat az embereket, akik szeretik Jézust, ott valami baj van, valamiből változni kell. Ahogy az apostol mondta, az értelemnek még jócskán újulnia kell. De hogyha Isten megújítja az értelmünket, és ezt meg is tudja, meg is akarja cselekedni a hívő ember életében, akkor az ő igéje válik mindeneknek a mércéjévé. Nem a világ folyása, hanem az, amit Isten a Bibliában, az ő igéjében tévedhetetlenül kijelent. Akkor az embernek az ige olyan lesz, mint amely mécses az ő lába előtt. Mindent itt kérdez meg az Úrtól, itt vigasztalódik meg, itt készül fel a feladatokra, a küldetésekre, innen vesz reménységet, erőt, ebből épül. Mert Isten itt szólt, és itt beszél hozzánk. Nappalban járnak a hívő emberek, nem éjszakában, hanem mint akiknek Isten az igéje által világosságot gyújtott a szívükben, nappalban járnak. Megváltozik az értelmük a megújító Isten által. Azt mondja Pál apostol egy másik levelében, mert az Isten, aki szólt, a sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett. Milyen szépek ezek a sorok. Aztán tovább folytatja, és innentől kezdve nagyon sokan ismerjük már eddig is, hogy ez a mi kincsünk cserépedényekben van. A cserépedény az nem egy értékes dolog, az nem annyira vonzó, amellett elsiklik sok mindenki, cserépből sok van, sőt, még törékeny is, be is tud szennyeződni, de az, ami benne van, a kincs, Isten igéje, a világosságot gyújtó igéje, az nagyon értékes, és ezért számon vagyunk nála tartva, testvéreim, számon vagyunk nála tartva, mert ezen kincs által újít meg bennünket, ezen kincs által tartja velünk a kapcsolatot, így beszél hozzánk, így vezet, ezáltal gyűjtött ma is egybe bennünket, és ezáltal ismerhettük meg azt az örömhírt, hogy a bűneinkből kiragad, megvált, és elvisz bennünket az ő országába. Fényt gyújt a szívünkben, hogy nappalban járhassunk. Ha ez a fény már kigyúlt a szívedben, akkor világosság süt mindenki felé belőled, vagy pedig véka alá vagy végrejtve. Szeretett testvéreim, Isten arra hív bennünket, hogy okos, értelmes Isten tiszteletként szánjuk oda magunkat neki. Ő képessé tesz bennünket erre, nem hagy egyedül. Az értelmünket megújítja, formálja, tanít bennünket az ő személyéről, az ő gondolatairól, az ő kéréseiről, parancsairól. Megmutatja azt, hogy hogyan élhetünk értelmes életet. Mi a feladatunk a gyülekezetben, kihez hogy viszonyuljunk a családban, milyen munkát válasszunk, azt hogyan végezzük el. Ezentúl már csak az a kérdés, ezt a szent közeledést komolyan vesszük-e, vagy pedig a közönyünkkel megoldjuk azt. Mert el lehet csak úgy lébet szólni is a hívő életben, hogy az ember nem végzi el csak töredékét annak, amit Isten rábízott. Emlékszünk a rabbira, akivel nemrégen példálóztam, aki az elnökről és a lányáról mondott egy érdekes történetet, aki az okos Isten tisztelet lényegét fejtegette. Ennek a történetnek van egy csattanója is. A lány felment az apjához, az irodaházba, és amikor tudta az apja, hogy a lánya milyen jól forgalódott az emberek között, a munkatársak között, hogyan dicsőítette meg őt és az ő tisztességét, szívének világosságát, hogyan ragyogtatta a munkatársak felé, mosolyogva várta az irodájának az ajtójánál. Nem mond semmit, nem mondott semmit, csak amikor már egészen közel ért a lánya, hat szót helyezett a szívére. A lelkész visszakérdezett a rabbitól, és melyek voltak ezek a szavak. Nem gondolta volna, hogy a rabbi, ez az ortodox rabbi, az Úr Jézust idézi. Ezt mondta, jól van, jó és hű szolgám. Kívánom, hogy őrizzen meg téged az Úr, egészen addig, amíg ugyanezt nem hallott tőle vissza. Jól vagyon, jó és hű szolgám, mert a drága alapra, Jézus Krisztusra, az elfogadott evangéliumra nem értéktelen dolgokat építettél, hanem értékes, a te mennyei atyádat megdicsőítő, drága aranyat és ezüstöt. Amen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, azt, hogy te a mi értelmünket szent lelked által megvilágosítod. Köszönjük azt, hogy megkeresel bennünket, elveszett embereket, mint akik még annak sem vagyunk tudatában, hogy milyen nyomorult az állapotunk. Eljössz, megszólítasz minket, és igéddel üzenetet intézel felénk. Áldott vagy, Úr Jézus, hogy megérthetjük ezt az üzenetet. Köszönjük azt, hogy építhetünk rád az alapra, ha elfogadtunk téged. Bocsásd meg, amikor önfejűen akartunk építkezni, vagy értéktelen dolgokkal akartuk beszennyezni ezt az alapot. Bocsásd meg, amikor a te világosságot gyújtó igédet elhomályosítottuk a szívünkben, mert magunkhoz sem akartuk venni. Bocsásd meg, amikor amit ránk bíztál, azt rossz minőségben, vagy felibe harmadába végeztük el, vagy épp nemet mondtunk rá. Tegyél bennünket, kérünk, Úr Jézus, a te gyümölcsödként engedelmessé, mint akik hallják a jó pásztor hangját, és követik is őt. Tegyél bennünket bátrakká, te benned elszántakká, hogy tudjunk téged hordozni a világ előtt. Ne a világhoz szabjuk magunkat, hanem te határozd meg bennünket. Bocsásd meg azt, amikor együtt folytunk életünkkel azokkal, akik téged gyűlölnek, vagy legalábbis szívükben elvetnek. Legyen átkozott minden pillanat, amikor a világot választottuk helyetted. Add meg, kérünk, hogy mindig te legyél a fontos, mindig tudjunk jól dönteni te általad. Köszönjük azt, hogy megtartasz bennünket. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, hogy a te igéd maradjon továbbra is a középpontban, amely által tanítasz bennünket, amely által világolsz közöttünk. Imádkozunk a többi gyülekezetért is, a városban, az egész egyházunkban, megújulásért, hozzád való bűnbánó visszatérésért, hogy az evangéliumot dicsősége ragyoghasson fel. Köszönjük azt, hogy meghallgatsz bennünket, köszönjük azt, hogy nem hagysz el bennünket, mert te örök változatlan vagy. Amen. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk a mi Urunk áldását, így szól a mi Teremtőnk, rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, rajtam kívül nincs más. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg gyülekezet lelkipásztorának hirdetését.
Kedves testvéreim, köszönjük szépen Hotorán Gábornak, a honvétéri gyülekezet beosztott lelkipásztorának a szolgálatát. Úgy volt, hogy ma nem tudok itthon lenni, mert máshova szólít a kötelességem, de aztán pár nappal ezelőtt úgy alakult a helyzet, hogy nem kellett elmennem, úgyhogy itthon tudtam maradni, de nem is baj, hogy ma Gábor hirdette közöttünk az ígét, mert nekem egy kicsit a torkom fáj. Úgyhogy köszönjük szépen az ige üzenetét. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy előttünk álló héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Értem ezen azt, hogy minden alkalom meg lesz kivéve a bibliaóra, illetve bocsánat, imaóra, a pénteki imaóra, tehát mostani időtől kezdve, mostani időponttól kezdve már imaórát nem tartunk az egész nyáron, legközelebb majd szeptemberben indítjuk el újra. Hirdetem azt is a testvéreknek, hogy pénteken 8 óra után érkeznek az angol gyülekezetből jövő vendégeink. Behozzuk ide őket, néhány jelentkező volt, aki segít a fuvarozásban, és utána majd innen tovább mennek az egyik kollégiumba lakni. Szombaton 9 órától 17 óráig lesz közös önkéntes napunk, amikor elkezdjük itt az udvarnak ezt a részét rendbe hozni. Sok hölgy jelentkezett a munkára, de kérem, hogy ha valaki férfi ember van, aki szívesen szolgál, ő is legyen szíves jelentkezni, mert azért férfi erőre is szükség lesz itten. Tehát ez jövő szombaton lenne közös önkéntes napunk. Itt az angol emberekkel együtt kellene dolgoznunk valami kis munkát. Ha valaki csak egy pár órára tud eljönni, azt is szeretettel látjuk, mert minden kis erőre szükség lesz itt. Jövő vasárnap egyfelől az Isten tiszteletünk keretében lesz a hittanévzáró, és délután pedig ennek az angol gyülekezetnek, az All Souls gyülekezetnek, egy londoni gyülekezet ez, a küldöttsége bemutatkozna itt közöttünk. Egy kis szeretett vendégség lenne, szeretettel hívjuk és várjuk erre testvéreket, ez jövő vasárnap délután 4 órakor történne. Nem mi hívtuk ezt az angol gyülekezetet ide, hanem ők választottak minket egy listából, és már elmondtam egyszer, de újra elmondom, hogy Londonnak az egyik legnagyobb gyülekezetéről van szó, egy anglikán gyülekezet, aminek több lelkipásztora van, legalább 1000 vagy 1200 aktív tagja az én tudomásom szerint, tehát több istentiszteletet is muszáj tartaniuk vasárnaponként, egy aktív eleven gyülekezet, amelynek az egyik leghíresebb lelkésze az John Stott volt, aki nemrégiben halt meg, és számos könyvét is lefordították már magyar nyelvre. Az ő gyülekezete ezt tulajdonképpen idézőjelbe teszem, mert az Úr gyülekezete, de az ő munkája nyomán jött létre, és növekedett meg ennyire, és most is egy erős gyülekezet. Hát én nagyon örülök, hogy minket választottak ki, és nem tudom, hogy hova fog fajulni ez a kapcsolat, de remélem, hogy jó irányba megy, és nem csak ennyi lesz, hogy eljönnek, hanem tudunk esetleg velük mélyebb kapcsolatokat is létesíteni. Tehát ez jövő vasárnap délután 4 órakor lesz, tiszteljük meg őket, és szeressük őket annyira, hogy eljövünk, és meghallgatjuk őket. Az arra következő héten, tehát 18-a az hétfőtől 22-ig péntekig angol napközistábor lesz itt a gyülekezetben, amelyben egyfelől ennek az angol gyülekezetnek a szolgálói szolgálnak, másfelől itt az udvaron tovább is dolgozunk. Tehát minden nap lesz egy munka, pontosan megvannak a mérnöki tervek, mindent tudhatunk, hogy mi kell, mi nem kell. Aki ezekre a munkanapokra szívesen eljön, és itt fizikailag is valamit tenni akar, azt kérem, hogy hát ásót, kapát, nagyharangot hozzon magával, tehát mindenféle szerszámokat, amikkel tud egy kicsit is dolgozni. Vagy ha nem csak neki, hanem másnak is tud hozni mondjuk egy kapát, vagy lapátot, vagy csákányt, ezek a legfontosabbak, vagy netán egy kis taligát, az is nagy segítség lenne. Tehát az egész héten megy a munka, valaki el tud valamikor jönni, mindenkit szívesen látunk. Hirdetem még azt a testvéreknek, hogy lesz 2 ifjúsági tábor a gyülekezetünkben. Az egyik a gyerekeknek a tábora lesz Szokolyán, arra még lehet jelentkezni, és lesz még egy ifjúsági táborunk az augusztus 5-től 8-ig, illetve 5-től 11-ig lesz, ha jól emlékszem a dátumra. És azt kérném a testvérektől, hogyha valaki tudja ezeket a táborokat anyagilag támogatni, azt a Szilva Laci testvérünknél tegyen meg és támogassa ezeket a táborokat, mert sok résztvevő segítségre szorul. És igazán nem szeretnénk, hogyha valaki anyagi okokból maradna el egy lelki alkalomról, ahol az evangéliumot, az Urat hallhatja, ismerheti meg jobban. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.
Énekeljük el a záró énekünket, majd pedig a magyar nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A záró énekünk az a 479. számú dicséretünk. Énekeljük el valamennyi versével. 479. számú dicséretünk így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.
békességet kíván.